Több cikk a közelmúltban arról szól, hogy 2050-re meg fog duplázódni a demenciában szenvedők száma, és akár az első helyre is kerülhetnek a halálozási listán a demenciát okozó betegségek, illetve az ezzel kapcsolatos betegségek. Akit a vonalban köszöntök, dr. Kovács Tibor, a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Demencia Ambulancia Neurológus szakorvosa, egyetemi docens. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, Kovács Tibor vagyok, üdvözlök mindenkit.
Amikor ezt a hírt meghallottam, illetve átküldték nekem, és többen is átküldték, akkor hirtelen arra gondoltam, hogy ez a drasztikus emelkedése a demenciában szenvedők számának, ez talán annak is köszönhető, hogy az elmúlt néhány évtized, mondjuk 20-30 év, amikor nagyon-nagyon megsokszorozódott az információ, befogadott információk száma, amikor gyakorlatilag tényleg rongyá terheljük az agyunkat mindenfélével, hogy ezen nem lepődtem annyira meg, ezen a cikken, ezen az állításon. Azt mondja el kérem, hogy ennek van-e helye, illetve ez megállja a helyét, hogy akár az, ahogyan élünk, az a stressz faktor, ami minden nap hat ránk, hogy annak van-e ilyen következménye, amiről ez a cikk is szól?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a irodalmi adata ez nem támogatja, illetve nincsen erre sem mellette, se ellene. Az, hogy a demencia egyre gyakoribbá válik, annak alapvetően a elsődleges oka az az idősödő társadalom. Tehát a 80 fölötti életkort megérő emberek aránya egyre nő, és a demencia előfordulása az messze-messze a korral áll legszorosabb kapcsolatban, exponenciálisan nő, ahogy öregszünk. Tehát nyilvánvaló, hogyha egyre nagyobb tömegben éljük meg azt az időszakot, amikor a demencia már kifejlődik, akkor a demencia száma is nő. A másik ugye ok az a kockázati faktoroknak a elterjedtsége. Ugye a demencia az egy betegségcsoport, nagyon sokféle betegség tudja okozni, de messze a leggyakoribb része az Alzheimer betegség, tehát 10 demens betegből 6-7-nek Alzheimer betegség okozza a demenciáját, és ennek a kifejlődéséhez jól tudjuk, hogy milyen kockázati faktorok járulnak hozzá. Ugye szívérendszeri betegségek, cukorbetegség, magas koleszterin, légszennyezettség, szociális izoláció, fizikai aktivitás hiány, diétahibák, alacsony iskolázottság, hallászavar, légszennyezettség, agyi sérülések, és ezeknek a előfordulása is nő, tehát a cukorbetegség, magas vérnyomás, metabolikus anyagcsere problémák, azok egyre nőnek. Igaz, hogy ezeknek a kezelése is egyre javul, és ezért ez a cikk, amiről beszélt, ez ugye 2050-re megduplázódik a demencia száma, ez egy érdekes becslés, a WHO részéről történt ez, illetve van egy ilyen külön konzorcium, ami ezt közölte, erre a témára fókuszálva a kutatókat egy csoportba szervezve. Ennek egy korábbi verziója, és tulajdonképpen ez még mindig igaz, az triplázódásról beszélt, és vannak olyan, tehát a világnak azok a részek, amik úgynevezett fejlődő részek, tehát elsősorban Ázsia, Dél-Amerika, itt valóban triplázódásra lehet számítani, mert az élettartam növekedés az itt jóval jelentősebb mértékű lesz. A fejlettebb országokban, elsősorban Egyesült Államok, Svédország, Japán, Nyugat-Európa, ott pedig úgy néz ki, hogy ez a meredeken növekvő demencia előfordulás, ez kicsit csökkenni kezdett talán, és ezekre az országokra szerencsés módon talán ránk is igaz lesz az, hogy úgymond csak a duplázódás veszélye fenyeget minket.
Ez annak is köszönhető, hogy a terápiák jobban elérhetőek?
Abszolút mértékben, tehát ugye a kockázati faktorokat menedzselő lehetőségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, szívérendszeri betegségek, stroke kezelése, az sokkal jobbá vált populáció szinten, és ez csökkenti azokat a tényezőket, amik a demenciához vezetnek idősebb korban. Tehát mindenképpen hozzájárul ez is ahhoz, hogy csökken a fejlett országokban, csökkenhet, ugye ez még vitatott kérdés, a demencia számának a növekedésének a tempója. Ez nem azt jelenti, hogy maga ez egyre kevesebb. Nem, még mindig őrült eset számmal fogunk szembesülni, de a tempó talán egy kicsit csökken.
Néhány adásra ezelőtt beszéltünk a hallás romlásról. Ahogyan idősödünk, úgy akár a látásunk is, meg a hallásunk is romlik, és hogy ez elkerülhetetlen. Ez a demencia esetében is elmondható?
Ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, ebben kétfajta ember létezik a szakértők között. Volt erről egy vita és egy ilyen nagy szakmai folyóiratnak a hasábjai, a szakma tekintélyei fejtették ki a véleményeket. Volt, aki ugye ezzel egyetértett, hogy ha elég sokáig érünk, mindjárt demensek leszünk. Volt, aki azt mondja, hogy ez elkerülhető. Én a pesszimistább oldalt támogatom, tehát úgy néz ki, hogy ezek a idegrendszeri degeneratív folyamatok, ezek elindulnak. Az Alzheimer-kór esetében jól tudjuk, hogy a maga a kimikailag megjelenő demencia, az vezető betegség akár 20-30 éve korábban is elindul az agyban, tehát nagyon hamar elindulnak azok a patológiai elváltozások, amik aztán mint egy jéghegy csúcs a demencia formájában jönnek a felszínre. És manapság már nagyon sok olyan betegségről tudunk, amit az elmúlt 15 évben, 20 évben írtak le, amik még magyar névvel is alig rendelkeznek, de az idősödő társadalmakban egyre gyakrabban fordulnak elő. Tehát a 85 fölötti populációból az elmúlt időszakban rengeteg olyan adat származik, ami olyan betegséget hoz, ami az Alzheimer után jön, és az életkorral együtt egyre gyakoribb. Tehát úgy néz ki, hogyha megérjük a 120 évet, akkor az Alzheimerünk kockázata már csökken, de számos olyan új degeneratív betegség van, ami megjelenik. Tehát én azt gondolom, hogyha elég sokáig élünk, akkor valamiféle degeneratív idegrendszeri betegség elindul, és ugye ez ráadásul a demencia szempontjából nem azt jelenti, hogy ez azonnal megjelenik. A demencia egy hosszú folyamat, ugye előtte egy enyhe kognitív zavarnak nevezett klinikai szakaszról beszélünk, amikor a betegnek a mindennapi életminőségét, aktivitását még nem rontják el a gondolkodás zavar tünetei, de már kimérhető szellemi teljesítményromlásban szenved. És ebből fejlődik lassan ki a demencia. Tehát ha ki tudjuk tolni ennek a folyamatnak az elindulását, késleltetni tudjuk ezeket a folyamatokat, az őrült nagy jelentőséggel bír arra, hogy a demens betegek számát csökkenteni tudjuk, és így a társadalmi terhet is csökkenteni tudjuk.
Egyébként itt most csökkenő szellemi teljesítményről beszél. Konkrét példát tud mondani? Tehát ma mindennapi életben, nem tudom, az olvasással összeköthető ez, gondolom, koncentrációval. Mik ezek a tünetek, és egyébként az ilyen első tünetek milyen korban jelennek meg először?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye a feledékenység érzése, tehát a rövidtávú emlékezetnek a zavara, ez a leggyakoribb demencia formánál az Alzheimer-kórnak a típusos formáiban ez a bevezető tünet. Tehát a legfontosabb dolog a rövidtávú emlékezetnek a károsodása, amit gyakran összeszoktunk keverni azzal, hogy a figyelem hiánya miatti emlékezet károsodása. Tehát az, hogy a kulcsot hová teszem le, vagy a ajtót bezártam, mert az nem feltétlenül rövid távú emlékezet, mert ugye ezt nem is akarom megjegyezni. De az, hogy bevettem a gyógyszert, és ezt beveszem még egyszer esetleg, vagy nem megyek el egy megbeszélt találkozóra, és utána a környezetem hívja fel a figyelmet arra, hogy ezt nem tettem meg, és még akkor sem jut eszembe, hogy el kellett volna mennem, ezek azért olyan dolgok, amik a egészséges teljesítményváltozásban már nem férnek bele.
Tehát például az ide tartozik, amikor nem emlékszem arra, hogy tegnap mit ebédeltem?
Nem, mert ez ugye figyelemfüggő, nem biztos, hogy odafigyelt rá, lehet, hogy éppen telefonált közben, beszélgetett, mással foglalkozott, és ez nem egy tárolt információ, de hogyha ugye ezeket mi szoktuk ugye vizsgálni, tehát vannak olyan kognitív gondolkodási tesztek, amiknek ezek részjelensége. Ilyenkor megkérjük a beteget, hogy figyeljen rá, mert vissza fogom kérdezni, emlékezzen rá, tehát szándékolt tanulást kell végezni a betegnek ahhoz, hogy emlékezzen erre a dologra, és ha nem sikerül, akkor ugye az a rendszernek a képesség hiányát jelenti. Ha viszont sikerül, vagy segítséggel sikerül, akkor az előhívásnak a károsodását szokta jelenteni. Ez fiatalkorban, 30 éves korban, ez leggyakrabban a fáradtság, túlterheltség, hangulatzavar, figyelemzavar következménye, tehát a úgynevezett menedzser betegség. Ha ez 65-70 éves kor fölött figyelhető meg, akkor viszont mindenképpen keresni kell leginkább az Alzheimer betegségnek a gyanúját, mert ugye erre figyelmeztet ez a tünet.
Ezeknek a tüneteknek az érzékelésekor mi az első teendő? Kit kell egyáltalán megkeresni? Ezzel elmegy az ember házi orvoshoz?
És aztán abszolút mértékben, tehát hogy a rendszer az több szinten képes arra, hogy ezeket a betegeket ellássa. A háziorvosoknak a döntő része most már olyan ellátási rendszerben dolgozik, ahol ezeket a szűrőteszteket alkalmazza. Ha panasz van, és ez a szűrőteszt pozitív, akkor tovább küldi a szakorvosi rendszer felé. Ugye ezek neurológusok, pszichiáterek elsősorban, és akkor ott már azokat a bonyolultabb teszteket, eszközös diagnosztikai teszteket is el lehet végezni, amik aztán ezt eldöntik, hogy ez egy ártatlan jelenség, vagy egy kezdődő betegség, leggyakrabban Alzheimer betegség, és a kognitív tünetek súlyosságának a mértékét is el tudjuk dönteni. Tehát el lehet dönteni, hogy enyhe kognitív zavar vagy demencia stádiumában találkozunk már a beteggel. A gond az, hogy nálunk erre azért a figyelem még nem erős, tehát a magyarországi betegreferálások döntő többsége már akkor történik, amikor a demenciának nem a gondolkodás zavar a vezető tünete, hanem a magatartás zavar. Tehát amikor hallucinációk jelentkeznek, nyugtalanság, eltévedés, tájékozatlanság, Ez a szakasz azonban már nem az enyhe szakasz, hanem általában a középső súlyosabb szakasz, és ilyenkor már azért szűkebb mozgástérrel lehet számolni. Tehát fontos lenne, hogy korábbi szakaszban figyeljünk erre.
Azért nehéz különvenni itt bizonyos kijelentéseket, mert ugye mondja ezt a nyugtalanság. Itt gondolom, hogyha valaki szorong, és mondjuk pszichésen, tehát van egy ilyen pszichés zavara, az még nem ide köthető, szóval attól még valaki nem lesz demens. De hogyan lehet ezeket mégis külön választani? Tehát, hogyha én elmegyek az orvoshoz azzal, hogy én nyugtalan vagyok és szorongok, akkor nyilván nem fog rögtön a neurológus az irányítani. Szóval, hogy ezeket mégis hogy lehet észrevenni, vagy ez egyedi esetek?
Ez a nyugtalanság, ez a magyar fordítás az orvosi kifejezéseknek, tehát azért ennek vannak fokozatai. Tehát, hogyha egy 70 éves beteg mondjuk a napnak a második felében este 6-8-ig fel alá járkál és izgatottan ismételget valamit, az már nem az egészséges nyugtalanságnak a része. Tehát ugye a szorongás az egy nagyon széles populációban megjelenő érzés. Nyilván a szorongás az egy úgymond egészséges érzés is lehet, annak a mennyisége az, ami a kórossá tudja ezt tenni, de fiatalabb korban is előfordul, idősebb korban is előfordul, ez még önmagában nem jelenti azt, hogy egy enyhe hangulatzavar, nyomott hangulat sem jelenti azt. De például az, hogyha látomások jönnek, olyan dolgokat lát a beteg, amik nincsenek, mintha lenne valaki a szobában, mintha beszélne valaki hozzá, mintha történne valami, azok már nyilván kóros jelenségek. De ezek már késői szakaszok, tehát nem ebben a szakaszban kell megfogni a beteget. Amikor a korai szakaszban vagyunk, akkor még a kognitív tünetek dominálnak. Tehát a rövid távú emlékezetnek a zavara az elsődleges, amit figyelni kell.
Ez a késői fázis, ez engem arra enged következtetni, hogy innentől nincs visszaút. Vagy?
Sajnos nincs visszaút, tehát a demencia döntő többsége, a demenciát okozó betegek döntő többsége, az progresszív betegség. Tehát sajnos még ma is csak arról beszélhetünk, hogy lassabban lehet-e tenni a progressziót, de megállítani nem lehet. A betegeknek egy részénél vannak visszafordítható okok, reverzibilis okú demenciák, ez sajnos azért nem gyakori, de mindenképpen része a kivizsgálási stratégiának, tehát a vizsgálatok elején keressük azokat az okokat, amik visszafordíthatóak és gyógyíthatóak. A döntő, az Alzheimer betegség, az idegsejtpusztulással járó betegségek, azok lassú progresszív betegségek sajnos, tehát megállítani nem lehet őket.
Itt ugye patológiás elváltozásról beszélünk elsősorban, és mégis engedje meg, hogy eszembe jutott, miközben hallgattam egy emlék. Néhány évvel ezelőtt interjúkat készítettünk egy idősek otthonában, és ott volt egy bácsi, aki azt hiszem, ha jól emlékszem, 93 éves volt, tökéletes szellemi teljesítménnyel, és azt mondta, hogy ő minden nap megcsinál egy keresztrejtvény újságot. Na most azon gondolkodtam, hogy ez például segíthet-e a demencia megelőzésében, illetve, hogyha igen, akkor ez a patológiás elváltozás, ez késleltethető-e akár ilyen tevékenységgel?
Erre nagyon sok adat van, hogy igen. Tehát ezek a elsődleges megelőzési eljárások, ezek egyértelműen hatékonyak abban, hogy lassítsák a már elindult betegség folyamatát is, tehát amikor az enyhe kognitív zavar már megjelenik, abban a szakaszban életmód intervenciót alkalmazva is lassítható a demencia progressziója. Ezt ki is lehet mutatni a patológiai elváltozásoknak a sűrűségére is. És ebből az egyik ilyen a szellemi aktivitás, tehát a szellemi folyamatos terhelés. Tehát amikor mondta azt, hogy az információ gazdag társadalom az milyen szintű kockázatot jelent a demencia kifejlődésére, ez nagyon fontos, hogy milyen életkorban nézzük ezt. Tehát biztosan nem jó, hogyha a tínédzser állandóan számítógépes játékot játszik, de nagyon örülünk neki, hogyha nagymama számítógépes játékot játszik. Tehát ezek az interaktív számítógépes játékok, azok rendkívüli módon stimulálják az agyat, tehát mindenki, ugye erre vannak célspecifikus fejlesztések, és tehát különböző cégek, különböző egészséges agyi öregedést stimuláló szellemi tréning programokat forgalmaznak, tehát ezekhez hozzá is lehet férni, ha valaki érdeklődik, rövid keresés után megtalálja ezeket. És nagyon jó, hogyha idős embereket használják. A keresztrejtvényfejtés is nagyon jó, egyetlen egy hátránya van, hogy kevéssé interaktív, tehát hogy egy egyirányú kommunikáció. Nyilván ugyanez a tévénézés olvasásra is igaz, de még mindig sokkal jobb, mint a szellemi aktivitás hiánya, de az igazi az, amikor oda-vissza próbálkozik az agy, tehát egy folyamatos alkalmazkodásra kényszerítjük az agyat.
Ilyen például a
szellemi aktivitás az ilyen. Például a sakk, a társas játékok, de ilyen egyszerűen a társalgás. Tehát ugye ezért van az, hogy a szociális izoláció az egy kockázati faktor. Az egyedülélő idős betegnél sokkal nagyobb kockázattal alakul ki a demencia, mint a házasságban élő betegeknél, erre vannak epidemiológiai adatok. Tehát ez egyértelmű. A másik ilyen az a fizikai aktivitás. Az is egy nagyon egyszerű dolog. Napi rendszeres aerob mozgás végzése, tehát egy kicsit egyszerűen csak a séta, ami már egy kicsit jobban kell szedni a levegőt utána, vagy egy kicsit megizzadt tőle a beteg, ez már egy elégséges fizikai aktivitás, ami már védő hatású ezzel a folyamattal szemben. És ugye a harmadik nagyon alap pillér az meg a mediterrán jellegű diéta, étkezés, ami hát ugye nálunk azért nem annyira jellegzetes dolog, a telítetlen zsírsavakban, olívaolaj, hasonlókban gazdag, vörös hús szegény, fehér húst is csak ritkán, nem feldolgozott szénhidrátot tartalmazó étkezés, ami szintén kockázatcsökkentő. Tehát ha már semmi más nem csinálunk, csak ezt a három egyszerű pillért műveljük, már azzal is késleltetni tudjuk ezt a folyamatot.
És nyilván ezeknek a hiánya növelheti akár a kialakulás
esélyét. Ezeknek a hiánya egyértelmű kockázati faktorok között azonosított tényező, igen.
Amivel mi küzdünk azért nap mint nap, ugye egyrészt a stressz, másrészt a például eszembe jutnak ilyenek, hogy multitasking, vagy folyamatos információhajhászás. Tehát ha emlékszem, édesapám elolvasta a napilapot, mondjuk egy nap alatt elolvasott 10 cikket, szerintem akkor sokat mondok. És ez volt a normális, de hogy ma már tényleg ránk zúdul minden irányból mindenhogyan az információ, és ezért hoztam be az elején, hogy ez például, ha az ön szavaiból próbálom kiszedni, akkor igazából az derül ki nekem, hogy ezek nem okoznak kifejezett problémát.
Nem így mondtam, hanem azt, hogyha időskorban csináljuk. Tehát itt azért nagyon fontos dolog, és az ugye erre még nincsenek megfelelő adatok tudományos szempontból, tehát ugye nincsenek megfelelő követési idővel bíró, nagy esetszámmal bíró vizsgálatok, de azt nagyon jól tudjuk, hogy a figyelem megosztás, a manapság divatos multitasking az rendkívül kedvezőtlen a társó hosszú távon. Tehát ezt már most jól lehet látni, hogy a tinédzsereknél vannak olyan elsősorban pszichés jelenségek, amik jóval gyakoribbá váltak itt az információs technológiai robbanás kapcsán, hogy ezek hosszú távon egy 20-30-40 éves ablakban mit fognak okozni, azt most még nem látjuk. Tehát ez egyáltalán nem valószínű, hogy kedvező hatású lesz, de abszolút nem az a cél, hogy ezt favorizáljuk. Időskorban sem a multitasking a cél, mert a figyelem megosztás az mindig egy kicsi nehézkesebbé teszi a dolgokat. És hát különös gond az, hogy ez a figyelem, ez az életünk során ez jelentősen szűkül, tehát már a 20-as éveinkben elkezd romlani ez a teljesítmény az agyban, az a terület, a homloklebeny, ami ezt vezérli, az már onnantól kezdve túl van a csúcson, és a szépen lassan az egészséges öregedés során is csökkenő tendenciát mutat. Ugye van egy ilyen angol száz kifejezés, amit én gyakran szoktam mondani, ez a stop walking and talking, de amikor az idős emberek beszélgetnek, akkor megállnak és egymással szembefordulva beszélgetnek, mert a járás és a beszéd az már a homloklebenynek a terhelését olyan mértékben növeli, hogy nem tudják egyszerre megoldani ezt az idősek. Míg fiatal ugye ez teljesen normális, hogy sétálgatva beszélget az ember. Tehát a multitasking az bizonyos mértékig fejleszti a figyelmet, de egy időn túl valószínűleg már káros hatású lesz. De ez számtalan irodalom van rá, hogy a fiatal korban ez a figyelemmegosztás, ez kedvezőtlen lesz. Ugye aki most az információs technikai robbanásban kezdte a karrierét, hát annak még 20-30 év kell, hogy a demencia kockázati csoportba tartozzon. Tehát ezt most még nem feltétlenül látjuk, hogy ebből mi lesz, de az előjelek nem kedvezőek.
Egyetlen egy kérdés maradt bennem. Az evolúció az fölkészült-e arra, ami most az elmúlt 15-20 évben történik, hogy az információs forradalomról beszélek, amikor rengeteg dolog zúdul ránk, de én azt nem gondolom, hogy az, amihez hozzászokott az emberi agy az elmúlt évezredekben, az egyik pillanatra a másikra megváltozhat. Erre mit mond az orvostudomány?
Erre számtalan adat van az orvostudományban, hogy az ember és az emberi fejlődés evolúciós léptéke az intellektus robbanásszerű megjelenésével vesztett, tehát a biológia nem képes ezt a tempót követni, úgyhogy itt már jóval nagyobb léptékekben sem, számtalan betegségről tudjuk, hogy úgynevezett civilizációs betegség, tehát az ipari forradalom után indult el, vagy jelent meg, vagy halmozódott föl, tehát egyszerűen a biológia, az evolúció az év százezrekben, tízezrekben mér, hogy az ember evolúciós ciklusa, alkalmazási ciklusa hosszú, tehát mondjuk egy muslica az 15 generációt két hónap alatt tud teljesíteni, ez csak példaként, egy embernek ugye egy generáció az 80 év. Tehát az alkalmazkodás tempója jóval lassabb, képtelenek vagyunk ehhez alkalmazkodni. Tehát nem ahhoz nem tudunk alkalmazkodni, ami az 1700-es években történt, akkor illetve ahhoz sem tudunk alkalmazkodni, ami az 1700-es években történt, nem hogy ahhoz, ami most 20 év alatt történt. Tehát ez evolúciósan teljesen követhetetlen biológiai jelenség, erre nem számíthatunk, hogy ebben mi alkalmazkodni tudunk. Tehát az agy sem tudja ezt tenni.
Ez egyébként évszázadok vagy évezredek után vezethet egy faj kipusztulásához is akár, hogy nem tud alkalmazkodni? Tehát gyorsabban történnek meg vele dolgok, mint ahogy az evolúció kívánná?
Ez már science fiction az ember vonatkozásában, hogy a science fictionben erre nagyon sok választ kaphatunk. Evolúciósan pedig nagyon sokszor láttuk már azt, hogy bizonyos fajok igenis, tehát mondjuk nyilván nem ember dimenzióban, de emlősöknél is, tehát magasabb rendű fajoknál is ezt nagyon sokszor lehetett látni, az alkalmazkodás képtelensége kipusztuláshoz vezet, így van. Tehát ez evolúciósan nem az én szakmám, de ez biztosan igazolt.